Rejtő Jenő, pokol a hegyek közt. Az orgyilkos Rani. A kocsmában hirtelen csend lett. Egy másodperccel előbb még mindenfelől vidám beszélgetés, vendéglői moraj olvadt össze különböző asztalok felől egyesülve. Kacagás, pohárcsörgés, egy-egy élénk felkiáltás rikított csak ki az egyhangú zsongásból. Aztán hirtelen csend lett. Az arcok kedvtelen kifejezésre ernyedtek, az emberek megmozdultak a székeiken, és kelletlenül elfordultak az ajtó irányából. Némelyik töltött vagy ivott, hogy áthidalja a kínos szünetet. A változást a vendég idézte elő, aki most lépett be. Ő is észrevette a hirtelen változást, mert egy lapos, rossz indulatú pillantással mogorván szétnézett, miközben becsukta az ajtót. Egyik asztaltól a másikig járt ez a szúrós tekintet. Akivel éppen szembenézett, az elfordította a fejét, vagy fütyűrészvel mennyezetre bámult, esetleg a poharához nyúlt. A jövevény kissé bizonytalan léptekkel megindult a söntéspult felé. Egyszer még fél oldalt fordult és megállt, két hüvelykujját a revolver övébe akasztva, előre düllesztett mellel kihívóan, ajkbigyeztve, aztán egy imbolygással meglazult ez a merev testtartás, és továbbment, mint akit valami láthatatlan kéz meglökött. Előre dülöngélt a bádogasztalig. Vészkét! Bögte kirekedten. Hiller, a kövér, nyájas vendéglős, úgy megváltozott, mint a kicserélték volna. Barátságos gyerekarca merev lett, néhány rövid, gyors mozdulattal betöltötte és letette az italt a jövevény elé. Ez gyorsan felhajtotta az italt, megtörölte a száját, és közben ismét körülnézett. A beszélgetés már megindult az asztaloknál, de halkabban és fontatottabban. Az ajtó mellett ülő kaubolyok, akik az új vendég érkezéséig kártyáztak, most ismét leosztották a lapot. A postamester hörpintett az italából, aztán odafordult az asztalánál ülő favágókhoz. Ezeket a vegyes kereskedő hozta be Hillerhez egy áldomásra, mert lejöttek a hegyekből, hogy ellássák magukat néhány takaróval meg fejszennyéllel. Miről beszéltünk? Kérdezte halkan a postamester. A különös jövevény egyszerre minden látható ok nélkül hangosan felkacagott, aztán előhúzott egy cigarettát és háttal a pultnak, két könyökére támaszkodva, megvetően, lebigyeztett szájjal fixírozta a vendégeket. Errefelé Winstonban nem maradhat meg sokáig a gyáva ember, de kihívó viselkedéssel bárki emberfia megjárhatja, ha Hillernél a postakocsi vendéglőbe próbálkozik ilyesmivel. Ez az ember mégis oly nyílt megvetéssel, gúnyos mosolyjal, cseppet sem leplezett kötekedő szándékkal álltott, hogy csak igen gyáva emberek tűrhették szó nélkül a nyegleségét. És Winston lakói nem voltak gyáva emberek. A részeg vendégek viselkedését még különösebbé tette szokatlan elhanyagoltsága. A nyugati lakos nem fordít különös gondot a megjelenésére, de a nyomorúságos külső ismeretlen valami, mert aki dolgozni akar, az megél a keze munkájából, és amennyire az egyszerű, viseletes, sőt kisé kopott ruhának, elnyűjt kalapnak polgárjoga van, annyira nem látják sehol szívesen a rongyos és piszkos embert. A kötekedő viszont szánalmas külsejű alak volt. Csizmájának félig levált a talpa, és az öt nap előtti eső sara lepte be. Ruháján mindenütt szakadások égtelenkedtek. Nyakvédőjét bizonyára elvesztette valahogy, és hogy az ingének eredetileg milyen színe volt, az gyűrött, poros fehér nemű már nem látszott meg. Csupa rongy, sár, piszok volt ez az ember. Sovány arcán, besüppett szemgödrén az elvadultság, a nélkülözés és az alkoholizmus jellegzetes kifejezése ült. Kócos sötét haja a szombréró alól rendetlenül a homlokára lógott. Hogy mennyire lefogyott, az legjobban a revolverövén látszott. Ez az öv, amely bizonyára megfeszült a derekán, amikor vásárolta, most lecsúszott és erőn lelógott, hogy a két hatalmas koltáskája szinte a térdét verdeste. Jobb kezének ujjaival több napos szakállát dörzsölgette, és vörös lében bóbiskoló szemei újra meg újra körbe jártak részeg, révetek pillantásával a jelenlevőkön. Mélységes csend volt. A toprongyos ember bizonytalan kaszáló járással elindult egyenesen a postamester felé. Néhány másodpercig vigyorogva, egészen előre bigyeztett alsóajakkal nézegette a postamestert. Aztán remegő kézzel odatartotta a cigarettáját. – Szabad egy kis tüzet, Mr. Foster! Foster letette kezéből a szivarját, gyufát vett elő és tüzet adott. A másik hosszúakat cippantott a cigarettából, és állva maradt az asztalnál. A csend kínossá vált. A postamester kissé sápadtam, de elég határozottan nézett a tolakodóra. Kíván valamit, Roni?
Mi?
Kérdezte bámészkodva megszólított.
Ó, igen. Mondjuk, talán kívánni. De nem magától, Forster. Tudja, a maguk viselkedése.
A vegyes kereskedő békítőn szólt közbe. Azt hiszem, senki sem bántotta Mr. Carey. Tüzet kért Mr. Forstertől, és most ég a cigarettája.
Igen, de Mr. Foster letette a szivarját. Letette, és gyufával adott tüzet. Ez olyan, mintha kesztyűsen nyújtaná a kezét.
Forster kisi oldalt húzta a széket, mert valóságos alkohol felhő hömpölygött fel ilyen Ronnie szájából.
Kötekedni akar?
Kérdezte csendesen az egyik bányász.
Ronnie végtelenül lenéző agybigyeztéssel fordult meg a tengelye körül, úgyhogy bizonytalan lábai egymásba csavarodtak.
Aztán csak ennyit mondott.
Magukkal.
És legyintett. Visszament a polchoz.
Viszkét.
Ne ígyon többet, Ronnie,
felelte Hiller bizonytalanul. Ronnie oldalt rágta a cigarettáját a szája sarkáig, és a bal szemöldökét annyira behúzta, hogy szinte eltűnt a szem. Aztán lassan, szótagolva megismételte.
Viszkét.
A kocsmáros szó nélkül italt töltött, és oda tette a pultra. Ronnie kiitta a viszkit, aztán, mint egy tudomás sem véve a többiekről, monologizálni kezdett.
Nem törődöm vele, hogy mit beszélnek a patkányok. A hátam mögött befeszkedhetnek. Akármelyik frát összesukhat rólam a másikkal, ha nem vagyok ott, de aki kesztyűsen nyújtja a kezét, aki szembe is merészel pöffeszkedni, azzal elbánok. Aki nem tetszik, az majd megmondhatja.
Hallgattak. Ronnie odadobott egy pénzdarabot az asztalra, aztán kiment és bevágta maga mögött az ajtót, hogy csak úgy rezgett. A nehéz csend még ott lebegett vagy két másodpercig, aztán először egy székreccsent, amint valaki közelebb húzódott az asztalhoz, majd néhányan megtalálták a méltó felháborodás hangját.
Nem tudom, miért tűrít ezt,
kiáltotta a vegyes kereskedő. Valósággal garázdálkodik itt a városba.
Csak nem képzeli, hogy odaállok egy ilyennel, felelte Forster. Megmondom a serifnek, hogy tiltsa el a helyiségemből, csapott az asztalra Hiller.
A kóbolyok más szempontból fogták fel az ügyet.
Ostobaság, ha nem merünk felelni neki, mondta az egyik, hiszen már csak az árnyéka önmagának.
Azt hiszed, ha valaki sovány, az már gyenge is?
Azt nem tudom, felelte a másik, de annyi bizonyos, hogy aki remegő kézzel tartja a cigarettát, az nem kezeli olyan biztosan a revolvert, mint régen.
Csak azt nem értem, fordult az egyik favágó a postamesterhez, hogy miért nem megy el Arizonából, vagy legalább erről a vidékről, ahol ismerik.
Mert csökönyös és rosszindulatú ember, mondta a postamester, melyet fejébe vette, hogy az egész város fog elköltözni innét miatta.
És nincs, aki elbánjon vele?
Néhány másodpercig zavartan hallgattak, aztán a postamester igyekezett hegyke hangon felelni.
Rendes nyugati ember nem áll oda az ilyennel.
Azután, dűnyögte a vegyes kereskedő, veszett ember, akitől mindenki telik, olyan, mint az ördög.
Zavartan hallgattak.
De hiszen úgy néz ki, mint aki eldől, ha mellbe lökik erősen.
Mégsem ajánlom, hogy mellbe lökje. Vagy ki tudja, az is lehet, hogy legyöngült, és csak a neve meg a híre védik meg attól, hogy elbánjanak vele.
A helyiség legtávolabbi zugában szinte észrevétlenül egy karvai orrú ősz ember ült. Sok ránc barázdálta keresztül kasul az arcát. Miután Ronnie elhagyta a helyiséget, az őszember előre jött. Kisé hajlott háttal, lomha testtartást haját, mintha szélesvállú, domború melkasú felső testét nehezen hordaná. Nagy erejű emberek lépnek ilyen majomszerűen ingadozó járással, lengő karokkal. Keskeny szája kisé ferdén húzódott balfelé attól a ráncába idegződött állandó gúnyos mosolytól, amely ezt az arcot annyiszor tette rossz indulatúvá, ravasszá vagy gyanakodóvá. A roppant válló ember felső karján szinte láthatóan duzzadt a kabát az izmoktól. A herkulesi megjelenés nem csak ősz és ráncos külsejével, hanem értelmes, magas homlokával, okos szemével is ellentétben állt. A fej egy ravasz diplomatára emlékeztetett, a roppant vállak, a majomszerűen lengő karok faragatlan, nyers díjbírkózóra. Ki volt ez az ember? Kérdezte az ismeretlen ősz vendég Hillertől.
Aki elment? Ronald Carey,
felelte a kocsmáros kisé kedvetlenül, mint aki nem szeret erről beszélni.
Meg tudná magyarázni az iménti jelenetet?
Mit kell magyarázni?
Felelte egyre kelletlenebbül a kövér Hiller.
Kötekedik az emberekkel, és hát szóval elkerülik a nézeteltérést vele. Fizetni tetszik?
Félnek tőle, vagy lenézik?
Hát, az is, de nem tartozik rám.
Ember, mi a fenét titkolódzik? Azt higgyem tán, hogy errefelé nem mennek elbánni egy részeg garázda csavargóval.
Ha bosszantja, menjen utána és verje meg. Lehet, hogy errefelé még tanulhat valamit egy részeg csavargótól is.
Nézze, kérem, én nem szeretem a kertelést. Én kíváncsi vagyok az iménti jelenet értelmére. Ez a Rani tett valamit, amiért errefelé megvetik. Ezért gúnyolja az embereket. Viszont olyan legénynek tartják, akivel szemben nem tanácsos erélyesnek lenni.
Mondjuk, hogy így van. Én semmi esetre sem ártom magam Rani ügyeibe.
Gonosz tevő?
Én nem mondtam rá, tiltakozott hevesen Hiller. Szabályosan felmentették. És különben is, hagyjon békét nekem.
Az őszhajú ledobott egy pénzdarabot az asztalra, és kiment a helyiségből. Még látta Ronald Carey-t, amint kantárjánál fogva vezette a lovát. Olykor-olykor a falnak dőlve elindult az utcán. Az idegen elkötötte a fogadó tornácos lopához kötött lovak közül a saját állatát, és követte a részeget. Az egyik kovboly a kártyázók közül most odaszólt Hillernek.
Mit jártatod a szádat, Jeff? Lehetne annyi eszed, hogy ne beszéljenek az idegennek Ronnie-ról.
Miért? Mit mondtam? Hallottátok, minthogy faggatott, nem én akartam válaszolni.
Mondta kissé ijedten Hiller.
Végre is süketnémának nem tettethetem magam.
Körülnézett, mint aki helyeslést vár, de az emberek behúzták a nyakukat. Collins, a fegyverkovács vállat volt.
Nem kell okot adni annak az alaknak arra, hogy itt verekedést kezdjen. Ez a legokosabb, nem?
A vegyes kereskedő élénken bólogatott.
De mennyire?
De hát mit mondtam?
Siránkozott Hiller.
Azt mondtad, hogy felmentették.
Na és? Az is sértés, ha valakit felmentenek. Azt mondtam volna, hogy elítélték, az egészen más lenne.
Az lett volna az igazságos,
dörmögte az egyik favágó. Az egyik asztal mellől Visi, a lóvadász emelkedett most fel, és az asztalra csapott.
Hát én ennek most véget vetek. Egy részeges, tántorgó fickóról van szó, és ti úgy beszéltek róla, mintha ma is az lenne, aki volt. Nagyon helyes, mondta az egyik kóboly. Legfőbb ideje, hogy próbát tegyünk vele. Valamennyien úgy érezzük, hogy Ronnie már nem a régi. Csak éppen meg kellene győződni valakinek erről, és mindenki a másiktól várja, hogy megfeleljen Ronnie-nak.
Hát én kipróbálom.
Ha még egyszer beteszi a lábát, és nem viselkedik tisztességesen, akkor elbánok vele,
jelentette ki Visi. Ízmos ember volt. A lóvadász mind kemény legény. Sokszor hetekig nyargal hegyen völgyön át egy szép állat nyomába, és ha nem jár hiába, akkor veszélyes munkával, amihez kitűnő ideg, elsőrangú izomerő szükséges, fogjulelti a vadlovat. Ezt mindannyian így érezték a helyiségben, hogy valóban Visi az, aki alkalmas arra, hogy kísérletet tegyen Ronnie-val, miután a lóvadász mesterségénél fogva megszokja a bizonytalan és kockázatos vállalkozásokat.
Nem vagyok híva a verekedésnek, mondta a postamester, de helyeslem Mr. Visi elhatározását. Nem csak azért, mert ez a Carey kötekedik, hanem elsősorban, mert szégyene a vidéknek. Nem hiszem, hogy van a nyugaton még egy olyan város, ahol eltűrnék az ilyen argyilkost, kiáltotta Visi.
Ilyet csend lett.
Mit hallgattok el? Torkig vagyok ezzel az ostobasággal. Ha ezerszer mentették fel, akkor is orgyilkos.
Ha legközelebb bejön a kocsmába, itt mindenki előtt a szemébe mondom, hogy valamennyien ezt tartjuk. Kérem, kérem, szólt közben a vegyes kereskedő. Csak a maga nevébe beszéljen.
Igaza van Visinek, szólt közben az egyik kóboly. A hangulat már olyan volt Ronnie ellen, hogy egy elszánt ember példája megindította a lavinát.
Én is tudtára adom Ronnie-nak, hogy mit tartok felőle. Nevetséges, hogy eddig nem tettük meg. Aki orvul lövi agyon az ellenfelét, az nem lehet olyan veszélyes férfi, mint amilyennek Ronnie-t tartjuk. Ha valóban olyan lenne, akkor szemtől szembe küzdött volna Teddy Beck-kel.
A hangulat egyszerre bizakodó és elszánt lett. Az emberek érezték, hogy végre leszámolnak majd az orgyilkossal. Ronald Carey ez alatt kiszáradt torokkal tántorokba bandukolt Winston fő utcáján. A lovát már régen elengedte, de az állat értelmesen lassan lépkedett gazdája mögött. Valamikor talán szép nemes mény lehetett, de most inkább a nagyvárosok egyfogatú kocsija előtt rappoló gebére emlékeztetett. Beesett horpaszai, komikusan kiszögellő lapocka csontjai azt mutatták, hogy agyonhajszt volt, rosszul táplált, végsőkig leromlott állat. Olyan volt, mint a gazdája. Elhanyagolt, sáros, poros, jóformán csont és bőr. A forgalmas úton, mintha egy toprongyos kísértet járna a lovával, az emberek keresztül néztek a részeg alakon. Aki szembe jött, nagy ívbe tért ki előle, aki a gyalogjárón haladt, az eget vagy valamelyik háztetőt nézte Ronald feje fölött. És hajdani jó cimborája, egy kereskedő gyorsan bement a boltjába, amikor meglátta. Ronnie olykor felvonta a vállát, és egy-egy apró kézmozdulatot tett, mint aki magába beszél. Néha megállt dülöngélve, és kihívóan nézett a feje felett elmélázó emberekre, de egyetlen tekintetet sem sikerült elfognia. Winston lakói közül senki sem nézett rá. Ahogy a bandukló mén mögéje ért, az orrával súrolta a vállát, mint egy nógatva a gazdáját. Ronnie megingott, aztán egy oldalt kitérő nagy kaszáló lépéssel ismét tovább ment valamit morogva. Ronnie magával hordta a lepra csengettyűt. A középkor bélpoklosai kötelesek voltak egyet csengettyűt rázni, ha emberek között jártak, hogy messze elkerülje őket mindenki, aki egészséges. Ilyen láthatatlan csengettyű. Egy hátulról lepuffantott ember lélekharangja csilingelt Ronnie körül. Arizonában előfordult már, hogy törvényen kívül helyezett rablót nem sikerült kézre keríteni, mert bátorsága és néhány jó tette, amellyel szegényeken segített, tetszett az embereknek. Előfordult, hogy jó szándékú betörőt, ha büntetését kitöltötte, megtűrtek maguk között. Volt már eset rá, hogy egy vagy másokból felakasztott gyilkost is részvételemlegettek, de Ronald Carey számára nem volt egyetlen jó szavuk, egyetlen tekintetük sem. Nem akadt farm, amelyiken megmaradt volna cowboy, ha Carey-t alkalmazzák. Messze környéken nem volt kocsmai asztal, ahová leülhetett volna más ember mellé. Nem akadt senki, aki megszólítsa. Nem lehetett olyan beteg, hogy bárki megsajnálja. A bérpokrosok elátkozott csengetyűje szüntelenül szólt körülötte. Orgyilkos. Talán jobban megértik, hogy mit jelent ez a szó a kemény, de erkölcsös és iratlan törvényeiben kiméletlenül szigorú vadnyugaton, ha azt mondom, hogy éppen úgy néztek Ronnie-ra, mint New Yorkban egy tisztes polgárra, akitől kitudódott, hogy emberhúst teszik. Ronald Carey-nek állandóan viszálya volt Theodore Beck-kel. Mindenki tudta, hogy előbb-utóbb összecsapásra kerül közöttük a sor. Két olyan emberről volt szó, akik 100 lépésről keresztül lőtték a körász szívét, és kétszer nyerték holtversenyben a kormányzó évi nagydíját, amiért Arizona állam legjobb lovasai szálltak nyeregbe. Látszólag barátok voltak, de a barátság a nyájas gúny késélén táncolt. Mindenki tudta, hogy egyszer el kell dönteni, ki az erősebb, Teddy vagy Ronnie. Azután jött egy lány keletről, Adel nyomász unokahuga. Ronnie és Teddy, a két barát ismét egyforma szerencsével versenyeztek. De amíg a kormányzó nagydíját el lehetett osztani két részre, egy keletről érkezett lány szíve, legalábbis együgyű férfiak felfogása szerint, oszthatatlan és csak teljes egészben nyerheti el valaki. Joan Adler talán különös kedvtelést is talált abban, hogy a két veszettül elszánt legényt versengeni lássa. Miss Adlernek ez tetszett. Mit tudják Bostonban vagy Philadelphiában, hogy errefelé a sűrű férfi vér még ismeri az egyszerű ősi törvények parancsát? Mit tudnak az ilyesmiről keleten, ahol teli hódas éjszakákon nem hallatszik az éhesen ügető farkas panaszos üvöltése? Hiller vendéglőjében aztán megtörtént egy napon a döntő szóváltás. A gúnyos, éles vitát Teddy Beck így fejezte be.
Elég a fecsegésből. Ha éjszakára kisétálsz Fred Martins erdejébe, rám találsz a pataknál, ahol a villám sújtotta fenyő van. Azt hiszem megértettél. Éjfélre ott leszek. Nem szeretnék hiába várni rád, Ronald Curry.
Légy nyugodt, és még kétértelműen hozzátette. Nem fog rád virradni, Teddy Beck.
Örülök, hogy megértettük egymást, Ronnie. Addig is jó lesz, ha ma nem iszol többet.
Gondolod?
Hiller, dupla viszkit!
A körülállók komoran hallgatták őket. Ronnie felhajtotta a viszkit. Akkoriban is szerette az italt, de több mérsékletességgel fogyasztotta. Sohasem látták poros vagy szakadt ruhába, lovának szőrén megcsillant a napfény, olyan tisztán és ápoltan tartotta. Ronnie a híres Greenwood mintafarmon volt intéző. Teddy Beck egy kis fűrésztelepet bérelt Martin erdejébe, abba az erdőbe, ahová Ronnie-t éjféli találkozóra hívta. Ronnie, aki különösen nyakas természete miatt akkoriban a csökönyös Kerrynek neveztek, olyan részegen szállt nyerekbe, hogy néhány másodpercig inga módjára lengett jobbra-balra a felső teste, amíg a megfelelő pozícióba jutott ahhoz, hogy sarkantyút adjon a lónak.
– Hey, Ronnie!
– kiáltott rá Hiller, aki egy boros üveggel a kezében a tornácik kísérte.
– Elküldöm a fiú Teddyhez, és megmondom, hogy hónapra halasztod a találkozót.
– Mit halasztok? Találkozó? Halasztani?
– Nincs esélyed ilyen részegen!
Ronnie előrántotta a revolverét, és odalőtt Hillerre. Csőrenés hallatszott. Hiller kezébe szilánkokra tölt a keresztül lőtt üveg, és míg a kövér vendéglős az ijegységtől dermedten szájtátva állt, Ronnie felkacagott, és már is nyargalt eszeveszetten egy gomolygó porfelhő közepén. Másnap reggel Teddy Becket holtan találták a villám sújtott a fenyő közelében. Hátulról érte a lövés, és a golyó egy fontos ideggócnál a gerincébe fúródott. Ronald Kerryt letartóztatták. A vádlott tagadta bűnösségét, és az esküdszék meggyőző bizonyítékok híján felmentette. Ronnie nem hagyta el Arizonát, sőt, Winston sem. Hogy miért? Maga sem tudta. Csökönyössége, szívósága, makacsága lehetetlenné tette számára, hogy ne szálljon szembe valamivel, ami ellene irányul. Az emberek elkerülték, mint a bélpoklost. A Greenwood uradalomtól természetesen nyomba menesztették. Munkát sehol sem kapott. Épp ezért maradt. Ne higgye Greenwood! Ne higgyék ezek az emberek! Ezek a senkik! Hogy mit ne higgyenek, azt már sohasem gondolta végig. Ennyi elég volt ahhoz, hogy kihívóan járjon közöttük. Készen minden pillanatban arra, hogy szemébe mondják azt a véleményt, amit a háta mögött beszélnek. És akkor kitörne belőle minden. Joan Apple természetesen nyomban visszautazott keletre. Az a másik lány, akivel Joan érkezéséig jól megértették egymást a szomszédos Wisconsin községben, Ellie Harrison nyomtalanul eltűnt a környékről, és soha többé nem tért vissza Arizonába. De Ronnie maradt. Lerongyolódott. Az alkohol végleg hatalmába kerítette. Heteken át csak egy-egy elkerülhetetlenül szükséges szót váltott egy kereskedővel vagy valami idegennel. Sokszor néhány napra eltűnt a városból. Eleinte azt hitték, hogy mégiscsak más vidékre költözik, de aztán ismét megjelent, még lomposabban, züllöttebben, részegebben, kihívóbban, és egy farkasbőrt adott el Goddardnek, a szörmekereskedőnek. Aztán ott ődöngött a városba, amíg pénze volt, egyedül, kiátkozottan, elvadultan. Most is Goddardhoz ment. A kereskedő komor, hűvös arckifejezéssel biccentett Ronnie felé.
Aztán valamit, Goddard, mondta, és csomagot hozott be, ami eddig a nyereg mögött volt a lóra kötve.
Nem járnak most erre a vásárosok, felelte kedvetlenül Goddard.
Ezt azért mondod, vén hiéna, hogy még jobban megzsarolj. Pedig amit most hozok, annak meg kell adni az árát. Kis hián én is megadtam.
Én csak annyit tudok adni, nem folytatta, csodálkozva nézte a szörmét. A kihalófélben lévő óriás szürke medve bundája került elő az elvágott kötelek között széthulló csomagból. A világos szürke, hatalmas szörmecsomók itt-ott sötét foltba tapadtak össze a vértől.
Szürke medve? Hol lőtted?
A sziklás hegységben. Mit adsz érte?
Az ajtó előtt megjelent egy pillanatra a széles vállú őszember ráncos arca. Goddard időnként visszanyerte higgadtságát.
Hát, ez szép vadás teljesítmény, igazán csodálat, de mint szörme.
Rowninak már nagyon kiszáradt a torka, és egyetlen centje sem volt.
Pokolba az üres szavakkal, kiáltotta rekedte. Azt kérdeztem, mit adsz érte?
Igazán nem áldozhatok többet $20 erre a szörmére.
Rabló, azt hiszed, azért, mert ki vagyok szolgáltatva.
Én csak megmondtam az árát. Ha tetszik, itt hagyod, ha nem, úgy is jó.
Roninak fejébe szaladt a vér.
Hát nem. Érted? Nem. Azért sem. Inkább darabokra vágom és eldobom. Te dögmadár.
Gyorsan összecsomagolta a bőrt és ment. A nap forrón sütött, a ló búsan bólogatva lépkedett mögötte. Egy ház előtt kisgyermekek nézték, kíváncsi tágra nyílt szemmel, és mikor Rowney feléjük fordult, lassan, ijetten egymásba fogódzva a falhoz húzódtak. A szomjas, porlepte, fáradt emberre úgy hatott ez a jelenet, mintha torkát szorítanák meg. Szeretett volna vaktába lövöldözni a járókelőkre. De a nap egyre forróbban tűzött, a por egyre kesernyésebb ízzel rakódott le a szájába, és úgy áhította az italt, mint egy eltévedt sivatagi vándor. Arra nem is gondolt, hogy visszamenjen Goddardhoz és odaadja a bőrt $20. Még ha valóban az életét válthatta volna meg ezzel a pénzzel, akkor sem. A sarkon feltűnt egy facsoport mögül Hillel vendéglője. Ideges, gyors mozdulatokkal odakötötte a lovát az egyik oszlophoz, és bement. Mora ismét úgy elhalkult, mint a délután folyamán, mikor itt járt. De most nem nézett sem jobbra, sem balra, hanem egyenesen a söntést pulthoz ment.
Hillár, mondta a kövérnek. Egy bört hoztam neked. Vedd meg tőle.
A kocsmáros, aki a támadó hangulat heve szintén magával sodott, kissé nyelsen felett.
Nem vagyok bőrkereskedő, ezt tudhatod.
Megveheted dísznek a kocsmát falára. Odaadom olcsón. Nézd meg!
Visi lassan előre jött. Az egyik cowboy fiú letette a kártyát és felállt. A vegyes kereskedő gyorsan hazament. Vihar előtti füllett, feszült hangulat ült a helyiségen. Rowney elvágta a köteleket. Visi cigarettára gyújtott, kisé megigazította az övét, és lassú, hegyke léptekkel odalépett Ronald Carey mellé.
Nézd, itt a bőr, mondta Ronny Hillernek. Mennyit adsz érte?
Fölemelte a földről a szürke medve kócos, hosszú szőrű, mocskos bundáját, és magasra tartotta.
Szürk. Kemedve,
dadogta Hiller, és csodálkozva hátralépett. Visi meg sem mozdult. Nagy csend lett.
Mit bámulsz? Kiáltotta nyersen. Adsz érte valamit, vagy nem?
Egy székre csend. A kóboly ismét visszaült. Hiller összeszedte magát. Végre is nem kellett tartani a Roniton. Mentegetőzve vonta fel a vállát.
Nem tudom, mit kezdjek vele. Ha éppen megkész rá,
először ki sem merte mondani. Adhatok $8.
Ez nagyon kevés, de én nem vagyok.
A tiéd.
Keresztül hajította a polcon a bőrt.
Viszkit, gyorsan.
Csak most vette észre Visit, aki mozdulatlanul állt mellette. Sötét pillantással végigmérte a lóvadászt.
Talán nekem akarsz mondani valamit, Visi?
A másik nyelt egyet.
Szép medvebőr,
felelte, és zavartan körülnézett.
Igen, elég szép.
Visi még ott állt egy-két másodpercet, aztán lassú léptekkel a helyére ment és leült. Ronny felhajtotta a viszkit. Szokása szerint háttal a pultra támaszkodott. Két könyökére dőlve cigarettára gyújtott, és megvetően lebigyeztett szájjal nézett szét. Csend volt. Valaki a poharához nyúlt, egy másik az asztal alá nézett, és igen sokan bámulták a mennyezetet, valamit a falakat, mintha különlegesen szép domborműveket tanulmányoznának. De senki sem tette próbára Ronald Carey.